Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben a biztonságos internetezésről. Hát drága hallgatók, az a kérdésem, újra fölteszem egyébként, talán már föltettem ezt a kérdést, hogy ki mennyire tudatos az internetezés közben, de egyáltalán mit jelent az, hogy tudatosnak lenni? És még egyet lépek, mit jelent az, hogy tudatos szülőnek lenni, amikor az online világba belép a gyerekünk, meg mikor lép be a gyerek az online világba, mi számít annak, amikor megkapja az első eszközét, vagy akkor, amikor először kap a kezébe teljesen random egy okos eszközt. Aki a vonalban itt van velem, Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm!
A témánk az pedig egy új kiadvány, amelynek az a címe, hogy van eszköz a kezedben. Én egyébként legutóbb fél évvel ezelőtt találkoztam egy hasonló jellegű kiadványjal, amit az NMHH adott ki, ez pedig a Jól van a gyerek, ha játszik című kiadvány volt, és az kifejezetten a gamerekre szakosodott, tehát a gyereknek az online játék szokásaira és az ott rejlő veszélyekre. Viszont kérdés az, hogy ez miben különbözik, ez a mostani kiadvány. Kezdjük ezzel.
Köszönöm szépen. Valóban elég érdekes és aktuális kérdéseket feszegetett már a felvezetőben is. A mostani kiadványunk az előzőhöz képest egy másik területet, egy másik lehetőséggel szeretné megismertetni az érdeklődőket. Alapvetően itt a gyermekek szüleit célozzuk ezzel a kiadvánnyal. A kiadvány alcíme útmutató a digitális szülői felügyelet alkalmazásához. Abban a kiadványunkban alapvetően a videójátékokkal játszó gyermekekkel, és azzal foglalkoztunk, hogy milyen olyan tények vagy olyan körülmények vannak, amelyeket érdemes egy szülőnek megismernie, és ezek alapján tudjon viszonyulni a gyermekének ehhez a tevékenységéhez. Ezzel szemben ez alapvetően azt a védőhálóként használható funkciót próbálja bemutatni, amely a szülők számára rendelkezésre áll a digitális eszközökön. Ezek a szülői felügyeleti beállítások, amelyek a közösen kialakított játékszabályokat, ha már az előző kiadványunk analógiáján szabad jönni, de nem csak a videójátékozással kapcsolatban, hanem összességében az online léttel, az eszköz használattal kapcsolatban közös, jó esetben közösen kialakított szabályok betartását segítheti a szülő és a gyermek számára is.
Ha jól értem, akkor javasolnak egy ilyen
felügyeleti
applikáció, igen, és akkor ez gyakorlatilag ezzel nézhetem azt, hogy a gyerek mit csinálna. De itt ugye az a kérdés, hogy ha olyat csinál a gyerek, akkor arra adnak-e javaslatot, hogy hogyan érdemes megközelíteni a témát, hogyan érdemes fölvezetni, hogy kisfiam, hát láttam, hogy pornót néztél, vagy láttam, hogy ez írt, az írt, és hogy ezt válaszoltál rá. Tehát, hogy érdemes nem elijeszteni a gyereket? Szerintem ez egy ilyen nagyon eszenciális kérdés.
Amit javasolunk a kiadványban is, illetve általánosságban ezt igaznak gondoljuk, hogy szülőnek el kell kezdenie foglalkozni ezzel a témával, onnantól kezdve, hogy a gyerek először digitális eszközzel kapcsolatba kerülhet. Nagyon egyszerű, a gyermek mondjuk elég kicsi korban is, már akár ha a szülő néz egy tévéműsort, már akkor is láthatja, vagy a szülő használja a saját eszközét. Nyilván itt a gyereknek még, főleg, hogyha 1-2 éves, még igazából az időkorlátozás, vagy egyáltalán a tartalomnak a fogyasztása az, amiben felszokott merülni, hogy valamilyen stratégiát kialakítson a szülő. De foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel. Előfordul, illetve eljön az idő a gyerek életében, amikor akár a szülőnek a telefonját, tabletjét megkapja, vagy maga kaparintja meg a távirányítót is, és nézi az ott elérhető tartalmakat, és itt is főként nem is annyira a lineáris tévéadások, tehát a TV műsorból jövő tartalmak, hanem sokkal inkább a videó megosztó platformok, amiket már el lehet érni a tévéken, illetve a streaming szolgáltatók, ahol érdemes szülőként figyelnünk. Nem csak a mobil eszközökön érhetőek el ilyen szülői felügyeleti beállítások, hanem ezeket például a legkedveltebb streaming szolgáltatásoknál is meg tudjuk tenni, és tudunk a gyermeknek létrehozni egy külön fiókot, amelyben mondjuk csak a mesék érhetők el, vagy a mesékből is egy adott életkor számára szűrt tartalmak, és így segíthetjük azt, hogy az a környezet, amiben ő médiát vagy tartalmat fogyaszt, az biztonságosabb legyen, teljesen biztonságos környezetet nyilván nem tudunk létrehozni, és fontos szempont, hogy ennek az előnyeinek, akár az online lét, akár a médiatartalmak fogyasztásának az előnyeit tudják a gyerekek, minél kevesebb hátránnyal vagy kockázattal fogyasztani.
Itt most ugye arról beszélünk, hogy a szülő milyen biztonságos online teret tud biztosítani a gyereknek. De ebben nem tartozik bele az, hogy hogyan nevelem rá arra, hogy hogyan közlekedjen az online világban. Ez a kettő, ez egyébként valahogy összeegyeztethető?
Ezeknek szükségszerűen úgy gondoljuk, hogy együtt kell járnia. Önmagában ezek a megoldások ne jelentsék a teljes biztonságérzetet. Ezek segítséget tudnak nyújtani abban, hogy az egyébként közösen megbeszélt szempontok szerint a gyermek is betartsa azt, amit az online térben is kell. Arra is gondolhatunk, hogy megtanítjuk a gyermeket, hogy hogyan kelljen át egy zebrán, vagy ismerkedjen idegenekkel az utcán. Meg kell tanítani ugyanezt az online tér vonatkozásában is, még akkor is, hogyha számukra ez a két világ ma már nem feltétlenül különül el úgy, mint ahogy mi offline és online világról beszélünk, beleszületnek abba a világba, hogy adottság az online jelenlét is, de az online létnek van egy távolító hatása, és ennek okán is érdemes például akár az ismerkedés szabályaira az online térben is megtanítani a gyermeket, vagy akár azt kialakítani vele, hogyha találkozik valamilyen olyan váratlan helyzettel, vagy valamilyen helyzettel, amiben problémát lát, akkor merjen a szülőhöz fordulni, és segítséget kérni tőle. És ezekhez nyújtanak egyébként segítséget az ilyen megoldások, mint amivel itt is foglalkozunk a kiadványunkban.
Hot topic most a pedofília, és az, hogy az online térben hogyan lehet ezzel találkozni, és hogy milyen veszélyek vannak. Szóval erről hogyan lehet jól beszélni a gyerekkel, mert nyilván ő még lehet, hogy különvenné azt, hogy ki az a pedofil, aki az utcán van, tehát nekünk még azt mondták, hogy hát a mutogatós bácsi, na de hogy hogyan lehet fölismerni az online térben?
Az online térben bárkit függetlenül életkorától nagyon nehéz felismerni. Elég jellemző, azt is látjuk kutatásainkból, hogy mondjuk gyermekek is, amikor közösségi média felületekre regisztrálnak, akkor nem feltétlenül valós adataikat adják meg. Nyilván ez bárki számára lehetőség, ezért is kell különösebb óvatossággal lennünk, hogyha olyan valaki jelöl be, aki számunkra egyébként teljesen ismeretlen, még csak nincs is közös ismerősünk. Ezt érdemes fokozott odafigyeléssel és óvatossággal kezelni. Erre, ha tekintettel van a gyermek, és ha egy számára teljesen idegen valaki bejelöli, még önmagában azzal nyilván nem történik semmilyen probléma, de ha már dönt is arról, hogy bejelöli, illetve hogyha ezzel a személlyel elkezd beszélgetni, akkor ha gyanús dolgot tapasztal, akkor mindenképpen forduljon egy felnőtthöz és beszélj meg vele. Illetve általánosságban érdemes azt elmondani, a gyermekek között is egy eléggé elterjedt jelenség a sexting, amely a intim képek megosztását jelenti.
Ez hány éves kortól van körülbelül?
Hát ez elég hamar bejön a képbe, már az általános iskola felső tagozatban is tájékozottak e tekintetben a gyermekek. Azt nem tudom most pontos adattal azért megmondani, hogy hány százalékuk küld magáról, de alapvetően ez egy számú előttük ismert jelenség. Ez tényleg a legártatlanabb példája, amikor fiatal korban szerelmesek, és ez online térben is kapcsolatot tartanak egymással a fiatalok. Sok esetben ez akár a kapcsolat iránti elkötelezettségünk, vagy a bizalom érdekében küldünk, hogyha a másik küld ilyen fotót, de ezt minden esetben igazából mindegy is, hogy ki a kérő, vagy ki a fogadó fél. Érdemes hangsúlyozni, hogy az intim képek küldésével kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nagyon könnyen lehet utána visszaélni ezekkel. Lehet ez akár csak egyszerűen, hogyha abban a közösségben, tényleg akár a szerelmünknek küldtük azt a képet, de adott esetben egy tini szerelem az hamar is véget tud érni, és nem tart örökké. Utána akár ez, hogy mondjam, egy ilyen bosszú eszköze is lehet, illetve nyilván...
Ez kicsit olyan, mint a házassági szerződés. Tehát, hogy akkor nem akar senki beszélni róla, amikor összeházasodik, de akkor ezt a gyereknek hogyan lehet jól elmondani? Mert nyilván egy kamasz gyerek az azt mondja, hogy ugyan már anyám, hagyjám a békén, nem fogok én ezzel foglalkozni, mert hogy én nekem ő az életem szerelme.
Hát esetleg azt el lehet mondani, hogy attól még, hogy az életünk szerelme, lehet, hogy egy barátjával megosztja, vagy lehet, hogy esetleg az ő telefonját valaki elveszi tőle, és el tudja ezt a képet tulajdonítani, vagy valamilyen adathalász áldozata lesz az a fél, aki kapta, és így az én vagy profillopás áldozata akár a közösségi média felületén, és így a számára küldött üzenet tőle függetlenül is kikerült tőle, és onnantól már ezt nem tudjuk koordinálni, hogy kihez jut el, és milyen széles körben. És valóban ez akkor is, ha nem gondoljuk, hogy vissza lehet vele élni, nagyon érzékeny tartalom az intim kép, és érdemes fokozott odafigyeléssel lenni. Egyébként, ha már a témánkhoz, bocsánat, szabad csatolni, az egyik, az Apple szülői felügyeleti beállításában egyébként van is olyan funkció, amely a kommunikáció biztonságot szolgálja, és mesztelen fotó vagy videó küldése vagy kapása esetén a telefon azonosítja algoritmusok alapján, hogy ez egy mesztelen tartalom, és például, ha küldeni akarok, talán ez egy nagyon érdekes és hasznos funkció, ha szeretnék küldeni ilyen tartalmat, akkor figyelmeztet ennek a veszélyeire, megkérdezi, hogy biztosan el akarom megküldeni ezt a tartalmat, vagy esetleg inkább elállok ettől, és ha meg is erősítem elsőre, még mindig ad egy második átgondolási lehetőséget, és újra visszakérdez, hogy tényleg el akarom megküldeni. Vannak erre funkciók, de nyilván ez nem megspórolható ettől még, hogy a gyermeket tájékoztassuk arról, hogy beszéljünk vele arról, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Mondjuk, ahogy megtanítjuk azt is, hogy ne add meg a lakcímedet idegeneknek, mert akkor, itt tudom én, ott követhetnek hazáig, vagy egyéb problémád lehet belőle, így nyilván ezt is érdemes megtanítani neki.
Érdekes ez, hogy valójában a késleltetés történik meg ezzel a több lépcsős megoldással. De az
lehetőséget kap arra, hogy újra átgondolja. Szerintem ez egy fiatalnál nagyon fontos.
De hasznos? Hatásos?
Én azt gondolom, hogy igen, erről nincsen statisztikánk, hogy milyen mértékben. Aki egyszer, nyilván itt még nem történik meg az, hogy megégeti magát valaki, de aki egyszer már azért, hogy mondjam, ez a saját kárán tanul az ember, ha még újabb példát kap azután, és egyébként ad az a beállítási lehetőség még újabb példát, hogy visszaélés lehet ezzel a tartalommal, nyilván meggátolni nem tudja, és nem is szándékozik teljesen, rá van bízva a felhasználónak a döntésére, de ad lehetőséget arra, hogy még egyszer átgondoljuk. Nem tudom, hogy önnek volt esetleg olyan, hogy elküldött egy e-mailt, és vissza akarta hívni, mert véletlenül valami hiba volt benne, vagy két pillanattal később eszébe jutott, hogy ezt mégse kellett volna így elküldeni. Igen. Ezt a lehetőséget biztosítja a gyerek számára, hogyha két másodperccel később már lehet, hogy egyen lehiggadtabb, vagy másképpen gondolkodik, és ad még egy lehetőséget, ez szerintem mindenképpen hasznos.
Milyen gyorsan deríthetőek fel ezek a bűncselekmények? Szóval utókövethetőek azok, akik elkövetik?
Szerencsére vannak nagyon jó példák is, a nyomozóirodától a hotline-os kollégák szerencsére visszajelzést is szoktak kapni arról, hogyha egy-egy ilyen bejelentés mentén sikerül felderíteni egy ügyet, és szerencsére vannak rendkívül jó pozitív példák, és elég komoly elkövetőket tudnak utolérni. Nehéz nyilván az online térben, meg tényleg ez nincs is országhatárhoz kötve, hogy kik tudják ezt végezni, de a nyomozóiroda elég sok esetben elég jó felderítési arányjal dolgozik, és ez örömteli számunkra is, hogy ilyen szempontból sikerül elkapni elkövetőket.
Kicsit visszaugranék még egy pár mondat erejéig arra, hogy amikor a gyerekek egymást frocdizzák, és ugye eljutnak akár az online zaklatásig. Arra milyen szankciók vannak? Ez nyilván nem az önök jogköre, viszont arra valószínűleg ki tudnak térni egy ilyen kiadványban, és talán ebben is kitértek, hogy ennek a megelőzése az hogyan történhet meg, vagy ha már megtörtént, akkor egy közösségben, ahol ez megtörtént, hogyan lehet ezeket kijavítani, ezeket a helyzeteket?
Igen, foglalkoztunk is a kérdéskörrel, egy korábbi kiadványunk, amelyet szintén elérnek a gyerekaneten.hu szülőknek készített weboldalon, egy cyberbullying, más bántani nem menő kiadványunk. Itt foglalkozunk egyébként igen az áldozattá válással és az elkövetői oldallal is, illetve a további szereplőkkel, akik még egy cyberbullying esetben benne lehetnek. Azt javasoljuk általában, hogy ha olyan szintre jut el egy ilyen zaklatási eset, akkor mindenképpen a gyermek szintén forduljon a szülőhöz, kérje a szülő segítségét, vagy ha szülőtől nem is tud, de akár egy osztályfőnökhöz, vagy egy tanárhoz, vagy valaki felnőtthez, akiben megbízik, mert fontos, hogy ne maradjon magára ebben a bántalmazotti helyzetben. Attól függően, hogy milyen szintű az iskolai érintettség ebben, vagy egyéb közösség, érdemes ebben a közösségen belül is megpróbálni ezt a helyzetet megszüntetni, és a bántalmazókat meggyőzni valahogy arról, hogy ne tegyék ezt, mert komoly károkat tudnak vele okozni, de nyilván ez elmehet egy olyan szintig is, amikor amúgy lehetősége van a bántalmazottnak rendőrségi feljelentést is tenni, és ennek komoly jogi következményei is lehetnek egy-egy ilyen esetnek. Erre is egyébként van példa, amikor mi magunk szembesülünk, vagy csak kollégáim ezeken a foglalkozásokon, amit említettem, hogy ilyen témáról beszélgetnek velük, vagy ilyen témában van a foglalkozás, és a gyerekek ott értesülnek arról is, hogy ez azért, hogy mondjam, jogilag is minősülnek ezek a tettek, és adott esetben ráeszmélnek, hogy húha, hát akkor nekik sem kéne, vagy hát nem kellett volna, vagy hogy mondjam, magukra ismernek, és átértékelik adott esetben a következmények ismeretében azt, hogy érdemes ilyet tenni, vagy nem. Ez ugyanúgy az offline világban is általában összekapcsolódik egy cyberbullying helyzet, ha szabad így fogalmazni, bocsánat, normál iskolai bántalmazással, amikor adott esetben fizikailag vagy szóban félelmítik meg, vagy becsmérlik az adott szereplőt, és ez általában, és ezért is nagyon kártékony, hogy az online térben is folyik ez tovább, mert így nem az van, hogy bemegyek az iskolába, és onnantól kezdve szenvedem el ezt a dolgot, és amikor hazamegyek, akkor úgymond megszűnik legalább a közeg. Ugye az online jelenlétem teljes időtartam alatt, akár ébredéstől lefekvésig kaphatom ezeket a zaklató üzeneteket, és elszenvedhetem ennek a kárait. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, és a gyermekeknek inkább egy fontos üzenet, hogyha ilyen helyzetben vannak, akkor merjenek segítséget kérni, mert nem érdemes ebben magukra maradni. Sajnos időről időnként Magyarországon is visszatérő esemény, szomorú esemény, hogy egy-egy ilyen zaklatási helyzet, akár önkárosításig és visszafordíthatatlan károkig is el lehet jutni, akár haláleset is öngyilkosságig.
A gyerekaneten.hu oldalon elérhető a Van eszköz a kezedben című kiadvány sok más specifikus kiadvánnyal együtt.
Ha szabad, még javasolnom, bocsánat, és még ajánlanunk, ezzel a kiadvánnyal párhuzamosan készítettünk 2 darab videót is, amelyben egyébként ezeknek a szülői félelmi beállításoknak a kezdeti lépéseit, illetve az egyes funkcióinak a beállításait tudják videón keresztül is megnézni a érdeklődő szülők, és így talán megkönnyítjük azt, ami időnként néha egy telefonbeállításnál akár nehézkes is lehet, de a fő funkciókon végigvezetjük egy rövid videón az érdeklődőket. Ezt a videót is megtalálják akár a gyerekaneten.hu-n, illetve a médiahatóságnak a YouTube felületén is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Fontos téma. Somogy Ákossal, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetőjével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a szabad esést.